meditációnk harmadik napján a hét igényt hadd olvassam fel, Zsoltár a könyvének 66. fejezetéből az első vers, örvendj egész föld az Istennek, az új szövetségi pedig 2. Korintusi levél 5. fejezetéből a 17. vers, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Szeretettel köszöntöm Orbán Attilát, családjával, közösséggel együtt, aki ezen a alkalmon utoljára fogja közöttünk hirdetni Isten igéjét. Szeretettel köszöntöm Ábeléket és a zenekart.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalmal koronázd meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük ezt a mai reggelt, ezt a csodálatos reggelt. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és hogy van miért összejönnünk. Hiszen Te vagy az értelme ennek a földi létnek, életnek. Ha nem Te lennél, akkor semmit nem élne, nem érne az életünk, az a néhány évtized, amit itt élünk. Mert minden, amit tesz az ember, az elmúlik. Minden, amit tesz, azt a moly és a rozsda meg fogja emészteni. És minden, amit tesz, az mulandó, hiába való. Köszönjük, hogy Te adtál igazán értelmet az emberi létnek, életnek, hiszen Te vagy az, aki választ tudsz adni olyan fontos kérdésekre, mint az élet értelme, az élet, a halál, a család, és minden olyan fontos kérdés, ami az embert izgathatja, az nálad megválaszolásra kerülhet. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg most így az együttlétünket. Könyörgünk azért, hogy Te szólíts meg bennünket igéd által, törj össze bennünket, mindazt a keménységet, dőgöt, talán érdektelenséget, mindent törj össze bennünk, és hogy rá tudjunk figyelni. Szentelj meg minket jelenléteddel, és szentelj meg bennünket ebben az órában is. Amen. Hallgassa meg keresztény gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és megírva találjuk Péter első levelének második fejezetében a 11. verstől a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Minden vagyunk, mindenhol majd a szertfényésre az ismétlődő részletben az életben, és valóban egy dicsőítő élet, Isten magasztalására íródott, és a második verszakra hívnám fel a figyelmet, ahol lesznek lehet, hogy nem megszokott kifejezések, és hogyha először halljuk, akkor kicsit érdekesnek találhatjuk őket, de valóban Istennek a karakterét, Istennek a jellemét írja le, hogy ő korszakok felett él, az idő az övé, a kezdet és a vég, Atya, Fiú, Lélek, mint háromban egy lélek, és a bárány, oroszlán. Bárány, oroszlán, és ezt a két képet kapjuk Jézusról, Újszövetségben vannak erre utalások, hogy győztesként emlékezünk rá, és várjuk vissza őt, győztes királyként, de báránként jött erre a földre, megaláztatva önmagát, meghalt. Úgyhogy ez lesz majd a második verszakban. Úgy gondolom, könnyen énekelhető lének, már talán a második sorttal nekünk csatlakozunk. Thank you.
Feltámadt. Ő valóban feltámadt. Sokféleképpen szoktunk mi köszönni, mondhatnám erős vár a mi Istenünk, vagy áldás békesség. Jó reggelt kívánok. Sokféleképpen szoktuk köszönteni egymást. Én nagyon sajnálom, hogy a mi nyelvünkben, a magyar nyelvben és a mi köreinkben nem honosodott meg ez a köszönés, hogy Krisztus feltámadt. Vannak népek, ahol így köszönnek, nem csak húsvét után, hanem még hónapokra rá is, Krisztus feltámadt. Mikor teológus voltam, negyedéves, harmad vagy negyedéves teológus, akkor elmentünk Törökországnak arra a részére, ahol az ősgyülekezetek voltak. Tiatira, Pergamon, Efézus, Laodicea és a többi gyülekezet, meglátogattuk ezt a vidéket. És mikor jöttünk visszafele, a Fekete-tenger mellett egy kolostorban, egy ortodox kolostorba szállásoltak el minket. Este érkeztünk meg, lefeküdtünk, és reggel az apát és a szerzetesek együtt reggeliztek velünk. És nagy meglepetésemre, ez már június vége volt, piros tojással köszöntöttek minket júniusban, és meg kellett törni egymással a tojást, és azt mondták, Krisztus feltámadt. Mondom, ezek az emberek kicsit el vannak tévedve, hiszen hol volt már húsvét? Már több hét, sőt hónapok teltek el azóta. De utána meggondoltam, milyen csodálatos, mikor a húsvét nem múlik el egyik pillanatról a másikra, volt és nincs, vasárnap még ünnepeljük,
Úrvacsorával, igével, hétfőn már. Megfeledkezünk, hogy mi is húsvét, már csak az italozás marad, hol mi emberi szokások, locsolgatások és egyéb dolgok, és a feltámadásból nem marad semmi. Ez szomorú. Az a jó, amikor bizony életünk minden napján gondolunk a feltámadásra. Hiszen tulajdonképpen minden egyes reggel erre kell minket emlékeztessen. A régi szerzetesek sokszor mondták, hogy tulajdonképpen az alvásunk is a halálnak a szimbóluma. És ahogy Isten az ő kegyelméből minket reggel felébreszt, egészséget ad, erőt ad, hogy ki tudjunk az ágyból szállni, el tudjunk jönni Isten tiszteletre, emlékezünk a feltámadás erejére, amely kihozta az Úr Jézus Krisztust a sírból, és új életet, új reménységet hozott ez, elsősorban a tanítványok életébe, és utána, mikor szerte mentek a tanítványok Krisztus parancsára az egész világba, íme egész népeknek ezt az új életet és az új örömet hozták. Egyes népek még a nyelvükbe is beépítették ezt. Mikor jöttünk errefele, alig kijöttünk a parókiáról, jobb oldalra néztünk, emberek ott voltak, valami piacszerűség volt, rakottak ki, a fiam szinte felriadt, azt mondta, apa nézd, ezek vasárnap dolgoznak. Á, mondom, sajnos fiam, miénk, mi nyelvünkben úgy mondjuk, hogy vásárnap. Onnan jön a vasárnap. Ők vásárolnak, adnak, vesznek ezen a napon is. De régen nem így volt. Régen nem azt mondtuk vasárnap, hanem azt mondtuk az Úr napja. És mitől az Úr napja ez a nap? Attól, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Egyesek zavarban vannak. Hogy is van az? Az Ószövetségben sokszor olvassuk, hogy a szombatnapot kell megtartani. Sőt, vannak keresztény körök, akik ma is szombatot ünnepelnek, a sabbátot. Hogy lett akkor vasárnap az ünnep napja? Hát a feltámadás által, mert azt olvassuk, hogy a hét első napján, azaz vasárnapon, az Úr napján feltámadt Krisztus, és ez egy olyan fontosságú üzenet a kereszténység szempontjából, hogy ezt minden héten megünnepli az a nép, az az ember, aki ennek a súlyát átéli. Például az orosz nyelvben, milyen érdekes, gondoltam, Leninre, Stalinra, Hruscsovra, Hruscsov, amikor megválasztották elnöknek, azt mondta, 25 év múlva majd be fogom nektek mutatni az utolsó keresztényt. És 25 év múlva, ahogy ő megjósolt, ő már nem élt, mert alkoholizmusba meghalt, és összeomlott a Szovjetunió, és eljött ismét az evangéliumi szabadság. Nem az utolsó keresztényt mutathatta be, hanem ismét evangelizációkat lehetett tartani a nagy volt Szovjetunióban. De mindezek az emberek, mikor eljött ez a nap, a vasárnap, oroszul úgy mondták, úgy mondják, Voskresenje. Voskresenje azt jelenti oroszul feltámadás. Lenin is, Stalin is, Hruscsov is, minden istentelen, ateista, istentagadó, kommunista kénytelen volt ezen a napon bizonyságot tenni arról, hogy bizony Krisztus feltámadt a halálból. Milyen csodálatos ez? Bizony, mi is erről akarunk bizonyságot tenni ezen a napon, hogy Krisztus feltámadt, ő valóban feltámadt, és ennek komoly bizonyítékai vannak, kedves testvéreim. Ez nem egy mese, ez nem egy mitosz. Ennek bizonyítékai vannak. És az egyik bizonyítékról szeretnék ma nektek mesélni. A Filippi beliekhez írott levél harmadik részének az 1-től 11-ig terjedő verseit olvassuk. Előbb imádkozunk. Kérünk, Urunk, hogy igéd által szólítsál meg minket. Hozd el, Uram, a te napodat a mi életünkbe. azt a napot, amikor találkozunk veled az igazságban, hiszen a te igéd igazság. Azt a napot, Uram, amikor gyökeresen megváltoztatod a mi életünket, hiszen a te feltámadásodnak ereje van. Aki Krisztusban van, azt mondja te igéd, új teremtés az, a réginek vége, és ime újjá lesz minden. Ez a te napod, Uram. Segíts, Uram, hogy amikor te szólsz hozzánk a te igédbe, ne keményítsük meg a szívünket, hanem befogadjuk a te igédet, engedjük munkálkodni mélyen a mi életünkbe, hogy a régit el tudjuk vetni magunktól, és az újat magunkhoz tudjuk fogadni. A te szent neved dicséretére kérjük mindezt. Amen. Filippi 3:1-11. Egyébként, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bízakodunk. Pedig nekem lehetne bízakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bízakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusban vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek, ezt írja a 4. fejezetben Pál apostol. Sokszor szokták említeni, hogy nem akármilyen körülmények között mondja ezt az apostol, hanem éppen börtönben van, amikor ezt a filippi levelet írja, és ott azok között a szorongattatások között. Valaki azt mondta tegnap este, hogy furcsa érzés az, amikor valaki mögött becsukódnak a rácsok, és nem tudod, hogy még valamikor kimész onnan, vagy egész életedben ott maradsz. Így volt Pál apostol is. Sokszor az élete forogott kockán. Volt, amikor megkövezték. Kidobták a városon kívül, mint egy döglött macskát. De mint egy macska, azt mondják, a macskának 7 élete van. Ismét talpra állt, visszament a városba, felé lett. Ilyen volt ez az ember. Minden megpróbáltatás ellenére hajótörés szenvedett. Veszélyben volt. Áltestvérek között, rablók között. Mégis azt mondja, örüljetek. Sőt, örömről számol be, sokszor. Örömöm van. Mi adott neki örömet? Az, hogy találkozott az élő Jézus Krisztussal. Tudjuk, milyen ember volt Pál apostol. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Amikor az első vértanút Istvánt megkövezték, Ő maga is egyetértett azzal, hogy kövezzék meg, öljék meg, sőt, utána felhatalmazást kért a főpapoktól, hogy elmenjen és megkötözve vigye Jeruzsálembe azokat, akik különböző helyeken követték Krisztust, és börtönbe vesse. A hívők iránti gyűlölete annyira hágott ennek az apostolnak, hogy a fogát csikorgatta a harag és a gyűlölet folytán. De amikor találkozott Krisztussal, amikor Damaszkusz kapujánál megjelent neki Krisztus, kapitulált. Elesett, fény vette körül, és megszólította őt az Úr. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki nem Krisztussal van, az Krisztus ellen van. Azt mondta az Úr Jézus, aki nem velünk gyűjt, az tékozol. Vajon amikor szorgoskodunk otthon, amikor hétköznap dolgozunk, Krisztusért tesszük azt, vagy saját magunkért? Csak az énünket tápláljuk, csak a presztízsünket akarjuk növelni, vagy Krisztusnak gyűjtünk? Akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, írja később az apostol, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Mi is kertészek vagyunk a misszión, hagymát termesztünk, burgonyát és egyéb növényeket, zöldségeket, azt szoktam mondani, még a hagymánk is Istenről kell prédikáljon. Minden Isten dicsőségére kell legyen a mi életünkbe. Ezt élte meg az apostol. Miért üldözöl engem, amik Krisztus nélkül vagyunk? Krisztus ellen vagyunk. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Mit tegyek, Uram? Ezt kérdezte az apostol. És ez a kérdés, amikor eljön a Szentlélek és munkálkodni kezd, ezt kell kérdezzük mi is. Ma mit tegyünk, Urunk? Mit tévők legyünk? Érdekes, mikor Péter apostol prédikált az első pünköstkor, és nem azt mondta, amit hallani szerettek volna a hívek. Azt mondtam pénteken, úgy tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira. Mi nem az embereknek kell szolgáljunk, tetszedjünk, hanem elsősorban Krisztusnak. Krisztus szolgái vagyunk, azt tesszük, amit ő parancsol nekünk, és Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Titkokat kell megosszunk egymásnak, csak legyen mindenkinek füle, hogy meghallja Isten titkait és csodálatos dolgait. És az egyik titok az, kedves testvéreim, hogy amikor eljön a Szentlélek, és a Szentlélek fog szólni hozzátok, nem Orbán Attila, nem valami prédikátor, hanem a Szentlélek, Isten szent lelke fog szólni hozzátok, tanuljátok meg, soha nem azt fogja mondani, amit ti hallani akartatok volna, hanem pont az ellenkezőjét, amit nem akartok hallani. Péter nem azt mondta a Jeruzsálembe összegyűlt embereknek, ó, ti buzgó zsidók, akik eljöttek, eljöttetek 14 különböző nép közül, csak azért megtettetek gyalog 100 meg 100 kilométert, hogy itt legyetek, keressétek Isten. Nem ezt mondta, azt mondta, ti vagytok azok, akik megöltétek Krisztust, és ebből a gyilkos szellemből, ebből a gyilkos életmódból, ebből az Istent támadó magatartásból, az Isten ellenes életmódból meg kell térjetek. És mikor véget ért a prédikáció, az emberek odamentek Péterhez és a tanítványokhoz, és nem azt kérdezték, Péter, hogyan is idéztette Jóelt? Vagy honnan is vetted azt, hogy Krisztus Dávidnak az ura, noha fia volt neki, leszármazottja. Hogyan is vannak ezek? Nem filozofáltak, teologizáltak, hanem azt kérdezték, mondjátok, atyánk fiai, mit kell tegyünk? Mi legyen a következő lépés? Hogyha hazamegyünk innen, hogyan kell ezentúl éljünk? Ez volt a kérdés. Egyszer egy rendőr megkérdezte tőlem, mondja, lelkész úr, mit érez az ember, ha jön a Szentlélek? Mit érez? Kirázza a hideg? Lázas lesz? Fázik? Meleget érez? Mit érez? Borsózik a háta? Libabőrös lesz? Mit érez? Imádkoztam, most adj uram nekem bölcsességet. Mondjam meg ennek az embernek, hogy mit érez, amikor jön a Szentlélek. És akkor Isten lelke eszembe juttatta azt az igét, Jézus Krisztus mondja a János 16-ban, amikor eljön a vigasztaló. Mi azt gondoljuk, a vigasztaló megveregeti a vállunkat, azt mondja, ó Attila, milyen jól szoktál te beszélni, milyen ügyes vagy te. Nem! Azt mondja, amikor eljön a vigasztaló, akkor meggyőzi a világot, azaz engem és téged, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet? Mondom, kedves rendőr uram, amikor eljön a Szentlélek, és munkálkodni kezd, és kezded érezni az életedet, világosan fogod látni az eddigi elrontott életedet. Ezt fogod látni, ezt fogod érezni. Világosan látod, mi volt tiszta, és mi volt tisztátalan az eddigi életedben. Mi volt szent, és hol volt a szentségtelen. És elkezdenek a dolgok különülni egymástól az életedben. A nagy összevisszaság, kavarodás, egyszer így, egyszer úgy, bal lábról, jobb lábra, egy kicsit meleg, forró, máskor hideg, ezek elkülönülnek egymástól. Ezt fogjuk érezni, amikor jön a Szentlélek. Az apostolnál is ez történt. Pál apostolnál damaszkuszi úton. Ez változtatta meg az életét, hogy egy haragvó emberből, egy ideges emberből, egy gyűlölködő emberből, egy fanatikus emberből apostol legyen, aki végül megírta az 1 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát. Mi nagy változás! Valaki, aki fogát csikorgatja mérgében, utána leül, és azt írja, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Mi nagy van? Mit tud így megváltoztatni egy embert? Mondjátok el nekem. Hanem ez a tény, hogy találkozott az élő Úr Jézus Krisztussal. Hogy valóság volt az, ami ott történt. Nincs még egy ember, aki Jézus Krisztus után olyan nagy befolyást gyakorolt, és mai napig gyakorol a világra, az emberiségre, mint Pál apostol. És ritka az az ember, még a Szentírás szereplői közül is, aki a damaszkuszi eset után ennyire egyenesen ment előre, soha meg nem hátra. Péterről is azt mondtuk, ő is megváltozott, megújult az élete, más lett a feltámadás után, mint volt. Mégis egyik helyen az apostolok cselekedeteiben képmutatásba keveredett. A hívőkkel másképpen viselkedett, mint a pogányokkal. És Pál apostol felállt és megfedte Pétert. De ami ennél is csodálatosabb, Péter el tudta fogadni a feddést. Megalázta magát. Ilyen ember lett Péter, és ilyen emberekkel legyünk mi is, kedves testvéreim, akiknek úgy megváltozik az életük a feltámadás erejében, hogy többet nem leszünk langymelegek, többet nem leszünk kettősök, kétfelé, sántikálók, hanem egyenes emberek leszünk. Az Ószövetségben, amikor hívőkről beszél, az Ószövetség mindig azt mondja, Jeszurim, ez azt jelenti egyenes. Németül gerade, egyenes. Ilyen emberekre, ilyen hitéletre van nekünk szükségünk. Sokszor kérdezik emberek, hívők, hogyan tudok segítségére lenni másoknak? Én hiszek, de a feleségem nem hisz. Én Krisztust követem, de a férjem nem akarja Krisztust követni. Mi szülők elfogadtuk Krisztust, de a gyermekek nem akarják befogadni. Őket a világ érdekli. Mit tudunk tenni? Mindig azt mondom, a legnagyobb segítség mindenki számára ebben a világban. Az, hogyha látják rajtunk, hívőkön, hogy egyenesen megyünk. Ami ma van itt, az van hétfőn is. Ha itt dicsérjük az Urat, az egész életünk dicséri az Urat. Nem? Itt szépen beszélünk, szépen énekelünk, áhítatosan viselkedünk, de otthon fenevadak vagyunk. Egyszer egy kislány oda ment egy lelkészhez, kérdést tett fel neki. Mondja lelkész úr, lehet-e egy gyereknek két apja? Ó, lelkész megijedt. Milyen kérdés ez? Olyan gond van a családban? Manapság sok összevisszaság van a családokban sajnos. Hogy érted ezt, kislányom? Kérdezte tőle. Tudja, lelkész úr, az édesapám, mikor gyülekezetben vagyunk, mindenkivel olyan mosolygós, mindenkivel olyan kedves, olyan türelmes, imádkozik, szép áhítatosan, énekel, az Úrnak adom a szívemet, itt van szívem, neked adom, Uram. Csak csodálkozunk rajta. De mikor hazamegyünk, olyan türelmetlen, olyan ideges, olyan stresszes, olyan veszekedős, más ember. Egy apám van a gyülekezetben, más apám van otthon. Hogyan lehet ez? Sajnos a mai világban nagyon elterjedt betegség a szkizofrénia. Egyre többen szkizofrének. Fiatalok is sajnos pszichiátriai kezelésre jutnak szkizofrének. De ennél sokkal szomorúbb az, hogy a hívők között nagyon sok a szkizofrén. Ma így, holnap másképpen. Ma hiszünk, holnap kétségbe vagyunk esve. Ma imádkozunk, de nem hiszük, hogy Isten meg tud minket segíteni. És ez felőröl minket. Ebbe belefáradunk. Ebből akar Isten minket megváltoztatni. Ez változtatta meg az apostolt, ez változtatta meg Pétert, ez változtatta meg Pált, és ez kell megváltoztasson minket is. Hogy szembesülünk az élő Jézus Krisztussal. És újjászületünk ebben a szembesülésben. És akkor lesz örömünk. Akkor szabadulunk meg a kétségeinktől. A bánatból. A kilátástalanságból, a reménytelenségből, a depresszióból. Igen, sokszor mondjuk, nekünk megvan mindenünk. Nem úgy, mint az afrikaiaknak, vagy kínaiaknak, akik szegénységben, elnyomásban élnek. Van betegbiztosításunk, van kórházunk, vannak gyógyszertáraink, több, mint élelmiszerbolt. Van mindenünk. Nincs is szükségünk Istenre. Boldogulunk, azt úgy érezzük Isten nélkül is. S hogy van az, hogy mégis világ első a mi népünk, magyar népünk a depresszió szempontjából. Kétségbe vagyunk esve. Finnországban voltam, finnekről még megérteném ezt, hiszen fél évig sötétség van. Még emberileg is meg lehetne magyarázni, hogy depresszívek vannak. Sötétség rossz hatással van az emberre, ezért kell lelkileg is világosságban élni, és a sötétség cselekedeteit megtagadni. Mert ez romboló hatással van az ember testi és lelki életére. De nekünk nincs fél évig sötétség, mégis a népünk vezeti a depressziós világlistát és az öngyilkossági világlistát. Sajnos. Miért? Mert nincs meg ez az örömünk. Nem találkoztunk a feltámadt Jézus Krisztussal. Még soha. Forma megvan, csak nincs erő benne, ezt mondja az apostol. Forma van, egyházak vannak, templomok vannak, gyülekezetek vannak. De ha nincs ez a belső tartalom, kedves testvéreim, akkor nincs erő, csak forma. Itt szépen néz ki minden, de otthon már másképpen mutat minden. Gondolkozzatok el ezen, és legyetek egyenes emberek. Manapság a legnagyobb szükség erre van, egyenes emberekre. Nem szkizofrénekre, betegekre, akik egyszerű, máskor másképpen, hanem egyenesen gondolkoznak, és egyenesen élnek. És ha nincs meg ez, kérjük Isten az ő kegyelméből, hogy adja meg, változtasson meg, és tegyen minket ilyen emberekké. Ilyen férfiakká, ilyen nőkké, ilyen gyermekekké, ilyen fiatalokká. Ez menti meg a mi népünket a pusztulástól. Ez ad esélyt az újabb és újabb generációknak az életre. Különben kipusztulunk. Ez a valóság. Felőröljük saját magunkat. Örüljetek. Ez örömet tud adni. A legnagyobb bajban is. Könnyű örvendezni, mikor keresztelés van, esküvők vannak. De hogy örvendezünk, amikor temetés van? Akkor az utolsó halott volt a családunkban, a feleségemnek a nagytatája, 3 évvel ezelőtt elmentünk a temetésre, nagyon kedves volt számunkra ez a nagy szülő, és Isten elé vittem, mondtam, Uram, én nem akarok sehol nyomulni, nem fogom kérni a lelkészt, hogy én is mondjak valamit a temetésen, de ha ő meg fog kérni, akkor természetesen valamit fogok szólni. De mit mondjak, Uram? És aznap az volt az ige Péter leveléből, ha valaki megkérdez titeket, tegyetek bizonyságot a bennetek élő reménységről, amit a szent élet ad. Akkor azt mondtam a rokonoknak, a családtagoknak, könnyű lenne reménységről beszélni, örömről beszélni, hogyha más eseményre jövünk össze. De el kell mondjam nektek, hogy még egy temetésen is, még halálesetben is tudok beszélni reménységről, tudok beszélni örömről, mert ismerem a feltámadás tényét. Ebben az ezzel az élettel nincs vége mindennek. Ha csak ebben az életben reménykednék Krisztusban, akkor a temetésen el lennénk esve, végünk lenne, összeomlana, mint egy kártyavár minden. De nem így van, akkor kell a legerősebbek legyünk. Ez a csodálatos a kereszténységben. Mikor megverték ezeket az embereket, mikor halálra kínozták, akkor voltak a legerősebbek. Mikor elnyomásban volt részük, akkor voltak igazán elemükbe. És így kellene legyen a mai kereszténység is. Mikor a legnagyobb sötétség van rajtunk, nézzétek ezt a gyertyát. Tegyük ezt is egyenessé. Legyen egyenes. Prédikáljon nekünk. A gyertya, a fény, itt alig látszik. Lehet hátulról nem. De ha sötét lenne itt, akkor bevilágítaná az egész termet. Minél nagyobb a sötétség, annál jobban kell világítson a világosság. Úgy világoljon a ti világosságotok az emberek között, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De hogyan jutunk el ide, kedves testvéreim? Hogyan lesz olyan életünk, mint Pálnak? Pál azt mondta, legyetek követőim, mint ahogy én is követem Krisztust. Bizonyos folyamatokon át kell menjünk, mi is. Mikor Isten elhívta Ábrahámot, megszólította őt, Ábrahám engedelmeskedett Istennek. Manapság azt kérdezik, miért a zsidók? Nagy zsidó ellenesség van. Miért a zsidók? Nyíregyházáról is annak idején ezrével vittek el zsidókat a halálba, a pusztulásba. Ezért még bűnbánatot kell tartsunk, mi is. Népünkért, őseinkért. Miért a zsidók? Miért ők a választott nép? Miért nem mi? Vagy más nép? Azt szoktam mondani erre, mert Isten megszólította Ábrahámot, aki zsidó volt, és Ábrahám engedelmeskedett. És ma is ez a tét, ha Isten megszólít, ha engedelmesked, Isten gyermeke leszel. Azok, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, ezt mondja az apostol. Ezáltal leszünk Isten népe, Isten gyermekei, ha engedelmeskedünk Istennek. Nem valami okult, szertartás, szent korona vagy más praktikák miatt a múltból, hanem most a jelenben, amikor Isten szava szól hozzánk, és arra kér, hogy kövessük őt, akkor azt mondjuk, igen, Uram, követlek, jövök. Ez tesz minket Isten népévé. Egyénenként, családonként, népként. És Ábrahámot, mikor megszólította Isten, azt mondta neki, Ábrahám, menj ki, hagyd el apádat, szülőföldedet, hagyd el mindent, ami régi, és jöjj oda, ahova én viszlek téged. Én foglak majd vezetni. A régit zárd le, mert újat akarok kezdeni veled. És Ábrahám megtette. És ugyanezt történt Pál apostollal is. Hivatkozhatott volna ő, farizeus mi voltra, jó evangélikus vagyok, jó református, jó katolikus, mit érez, ha nem követjük Krisztust? Ha nincs élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal, semmit. Nagy nulla minden. Hogy teológiát tanultam, hogy van egy diplomám, nem ér semmit. Kárnak és szemétnek ítéltem mindent Krisztus ismeretének a nagyságáért. Az, hogy élő kapcsolatom legyen az élő Úrral. Ez lett számára a legfontosabb kérdés. Ez változtatta meg az ő életét. A régi elmúlt, és ime újjá lett minden. Amikor Dél-Afrikában elkezdődött az ébredés, mindent nem lehet egy félórás filmbe beletenni, de amikor elkezdődött ott az ébredés, Isten azt mondta Erlo Stegennek, Erlo, el tudsz-e felejteni te mindent? Felejts el 12 év evangélista szolgálatot, hogy mentél annyi helyre, annyi száz ember megtért, felejtsd el, kár és szemét, még a legszebb dolgok is, mert újat akarok veled kezdeni. Felejtsd el a régit, ha jó volt, ha szép volt, ha Istennel volt, ha Isten nélkül volt, felejtsd el, mert újat akarok kezdeni. Tudjátok, mi akadályoz meg minket abban, hogy újat kezdjünk? Túlságosan is ragaszkodunk a régihez. Néha panaszkodunk, ó, mennyi baj van, mennyi gond van, mégis ragaszkodunk hozzájuk. Nem tudjuk elengedni. Fogságába tart minket a múltunk, az életünk, sőt, az elrontott dolgaink. Sokan fogadkoznak, azt nem leszek olyan, amilyen a szüleim voltak. Házsártosak, türelmetlenek, én nem leszek olyan. Teltelik egy idő, még rosszabbak lesznek, mint amilyen a szülő volt. Olyan, ugyanolyan, és hogyha őszinte belátja, ahol azt mondja, még egy lapáttal rátettem arra, amit tanultam otthon. Nem tudtam én sem más lenni, szerettem volna. Önmagától nem is tud, mert nincs önmagunkban igazságunk. Nem tudunk önmagunktól megváltozni, ez az igazság. Bármennyire szeretnénk, nem megy. Sok mindent örökölünk a mi génjeinkben, ami rossz, ami fogságba tart, ami megkötözöttségeket okoz nekünk. De milyen csodálatos, hogy az evangélium és Jézus Krisztus vére meg tud ebből minket szabadítani. Hogyha őszintén odaállunk el, és azt mondjuk, Urunk, már pedig változást szeretnék, újjá szeretnék születni. Nem akarok a régiben tovább menni, hanem új életet akarok kezdeni. Megvan a lehetőség, hogy megtegyük. Kárnak és szemétnek kell tudjunk ítélni mindent. És ez nem kis dolog, kedves testvéreim. Ez nem kis dolog. Elmondani elméletben szép, de a gyakorlatban megvalósítani, megtörjön a régi átok, a felfuvalkodottságunk, az, hogy vagyok én valaki, nem könnyű dolog megalázni magunkat Isten hatalmas keze alatt. Az, hogy nem vagyok senki. Végem van. Tévelgek. Istenre van szükségem. Egyedül Isten tud rajtam segíteni. Itt kezdődik a hit útja, kedves testvéreim. Ez történt meg Pál apostolnál. Ő érte kárba veszni hagytam. Szemétnek ítélek mai napig mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy Krisztust megnyerjem. Egyszer megkértek, hogy alkoholistáknak prédikáljak. Előttem ültek, nálamnál fiatalabb emberek. Amikor rájuk néztem, szegények, az alkohol olyan romboló hatást tett rajtuk, hogy úgy néztek ki, mintha nagyapám lett volna, legalábbis az egyik. Foganám volt, viaszos az arca, tönkrement élete volt. Azt gondoltam, Uram, hogy tudok ezeken az embereken segíteni? Sehogy! És érdekes módon azt az igét jelölték ki, arról kellett prédikáljuk, amikor Jézus Krisztus a kútnál a samáriai asszonynak azt mondja, adj innom! Na mondom, még csak ez hiányzik az alkoholistáknak. Amúgy is mindig csak ez foglalkoztatja őket. Adj innom, adj innom! De utána következik egy csodálatos rész. Amikor az asszony azt mondja, hogyan beszélsz te hozzá? férfi létedre egyáltalán asszonnyal, zsidó létedre samáriaival, ezek rendkívüli dolgok, szokatlan dolgok, és azt mondja az Úr Jézus, ha te ismernél engem, aki beszél hozzád, akkor nemhogy adnál nekem vizet, hanem te kérnél tőlem vizet, és én adnék olyan vizet, amitől nem szomjaznál meg. Én azért nem szoktam prédikáció közben vizet inni, mert rájöttem egyszer. Kiváltva ásványvizet adnak, nekem tesznek egy pohárba. Én tudok egy-két órát is beszélni, nem szárad ki a szám. De ha véletlenül iszok egy kis ásványvizet, végem van. Akkor állandóan kell igyom. Szárad a szám. Valahogy úgy csinálták meg, spekulánsok ezek az emberek, hogy, hogyha iszol, annál szomjasabb leszel. Ez van az alkoholizmussal is sajnos. Minél többet iszik, annál szomjasabb lesz. Egy alkoholista egyszer azt mondta, mindenki arról beszél, mennyit iszok. Miért nem beszélnek arról a nagy szomjúságról, ami bennem van? És így van. Azt mondta, ha ismernéd őt, aki hozzád beszél, ha ismernéd Jézus Krisztust, Isten fiát, az élő Isten fiát, a Mesiást, akkor te kérnél, és ő adna élő vizet, amit ha iszol, utána nem szomjazol meg. Az a csodálatos, hogy ez a fiatal ember megismerte Jézus Krisztust, és elhagyta az alkohol. Régen, télvíz idején eladta a fűtőtestet a házából egy üveg sörért. Manapság dolgozik, és ismét rendbe teszi a házat. Rendbe tetette a fogait, megfiatalodott legalább 20 évet egy néhány hónap alatt. Mert megismerte Krisztust, aki megújítja az ő életét, az ő ifjúságát, mint a sasét. Ha megismered őt, Krisztust, akkor minden megváltozik. Akkor elmúlik a szomjúság. Nem kell kábítószer, nem kell alkohol, nem kell pornográfia, nem kell állandó fantázia, gonosz gondolatok, virtuális élet, akkor tudsz élni a valóságban, és örömed lesz. Egy cigány testvér azt mondta, miután megismertem Krisztust, akkor vettem észre, hogy milyen szép zöld a fű, milyen szép virágok vannak. Kezdtem más szemmel látni a világot, és öröme lett. Addig csak a port láttam, csak a nyomorúságot. És az lesújtó volt. Amikor megismertem Krisztust, más lett a tekintetem, más lett a gondolkodásom, más lett a hallásom, más lett minden. Ez történt Pál apostollal. Hogy kitűnjék rólam, nincsen saját igazságom, önmagamban senki vagyok, de Krisztus a hit által, az ő feltámadása erejében meg tudja változtatni az én életemet. Hogy hasonló legyek az ő halálához. Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor ment fel Jeruzsálembe, és tudta, hogy ott elfogják, megverik, végül megölik, és meghal, de harmadnapon fel fog támadni. Útközben hátranézett, hátrafordult, azt mondta a követőinek, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Sokan nem értik ezt. Ó, azt szoktuk mondani, mindenkinek van egy keresztje. De azt mondta nekem valaki, tudod, mindenkinek van keresztje. De nekem egy egész temetőre való jutott. Mindenkinek van. De nem ilyen keresztekről beszél itt az ige. Dél-Afrikában, ahol voltunk, van egy szekta, és azok úgy mennek templomba, hogy visznek egy kis keresztet a hátukon. Egy könnyű léckeresztet. De ha jön véletlenül egy kutya, meg akarja harapni, fogja a keresztet, oda csap neki. Vagy ha összevesznek, megfordítják, mint karddal, verekednek egymással. Ezek könnyű keresztek. Néha vannak szép csinos, mahagoni keresztek. Díszítik a templomot. Ezek könnyű keresztek. Krisztus arról a keresztről beszélt, ami a halálba visz. Vegye fel a keresztjét, azt jelenti, Krisztussal együtt halálba megyünk. A régi életünk számára. A régi életünket halálba visszük. Olvassátok el. Róma 6-ot. akik evangélikusok, kell jól ismerjék a kiskátéból, épp a keresztség által. Krisztussal együtt keresztre feszítettünk. Keresztség által halálba mentünk. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Meghaltunk. A mi óemberünk vízbe van folytva. Luther azt mondta, még akkor is vigyázzatok, akkor az óembereteket vízbe folytjátok, mert a hulla is tud úszni. Utánatok jön néha. Az óember ismét és ismét fel akar támadni. Hulla is tud úszni. De folytsátok vízbe, nap mint nap, ha kell, az óembert. És úgy, ahogy feltámad Krisztus, úgy mi is új életbe járjunk. Megújulva új életbe járjunk. Ezt jelenti a kereszt. Meghalni a régi számára. Asszonyok, Szentírás azt mondja, a legnagyobb bűn a szánk. Das Maul, a német azt mondja. Szánk. Egy kis testrész mégis tűzbe tud lobbantani egy egész erdőt. A pletyka, a rossz beszéd, meg kell szűnjön az életünkből. Ki kell jön? Kritika! Meg kell ettől szabaduljunk. És férfiak, néha a férfiak is alábbvalóak az asszonyoknál, jobban tudnak pletykálni, mint az asszonyok. Ez a valóság! Ők is meg kell szabaduljanak. De a férfinak van egy másik tulajdonsága. Tegnap, akik itt voltak, látták, hogy ezek a zenészek a harangokat kesztyűvel fogták. Azaz fehér kesztyűvel, tiszta kézzel. Nem lehetett akárhogy ezeket a gyönyörű hangszereket kezelni. És akkor fellapoztam a Bibliát, és olvastam Timoteusnál. Azt olvassuk a Timoteus első levelébe. Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve tudjanak imádkozni, harag és kételkedés nélkül. Harag, idegesség, stressz és az ebből fakadó istentelenség és kételkedés nélkül. Értitek, férfiak? Az erő nem abban van, hogy idegesek vagyunk, asztalra csapunk. Ez a gyengeségünknek a jele. Az erő abban van, mikor türelmünk van a legnagyobb kihívásokban is, amikor alattunk beszakad a föld, és mégis állunk, nem idegeskedünk, nem stresszeljük magunkat, türelmesek vagyunk, ebben van az erő. Békességünk van. És az asszony, amikor százszor is vissza akarna mondani, tartja a száját. Egyszer egy asszony ment a lelkészhez, mondta, segítsen rajtam, állandó veszekedés van otthon. Ó, azt mondja, van nekem egy gyógyszerem. Itt van egy palack, mikor jön a férjed, és provokál téged, akkor vegyél be mindig egy kortyot, de ne nyerd le! Tartsd a szádba! Meglátod, hogy használ. És egy idő után jött az asszony, azt mondja, tényleg használ ez a szer, csak kiürült az üveg. Azt mondja, semmi gond, megtöltjük ismét. Egy idő után ismét jött, ahol azt mondja, most már nem fontos, hogy gyere hozzám. Töltsd meg otthon nyugodtan a csapról, és fogyaszt tovább, rendeltetésszerűen, ahogy eddig is fogyasztottad. Ez hoz új életet nekünk. A valóságban, a mindennapokban. Erre az erőre van szükségünk. Nekünk gyakorlati hívő embereknek kell legyünk. Nem elméleti embereknek. A gyakorlatban, a legkisebb vonatkozásokban is kell tudjuk, mit tegyünk. Olvassátok a Szentírást, nem tudok már mindent elmondani, rövid az idő, hamar eltelik egy óra, de itt van a kotta, ami után muzsikálhattok. Szép életetek legyen, szép muzsika, nem valami macskanyávogás legyen a mi életünk, elriaszt mindenkit, hanem szép muzsika. Vonzza a többieket is Krisztushoz. Növeli a gyülekezetet. Tudjátok, miért nem jön sok ember gyülekezet? Nem azért, mert nem keresik Istent. Megmondom nektek az igazságot. Azért nem jönnek gyülekezetekbe emberek, mert sok képmutatót látnak a gyülekezetben. Eljönnek az emberek, itt szépet mutatnak, hazamennek, nem úgy élnek. Szóval ebből van elég. otthon is, családba is, munkahelyen is, nincs szükség még egyházi szinten is ezt a műfajt művelni. Ha majd igazi keresztény életünk lesz, ha majd egyenesen fogunk járni, akkor emberek tömegével fognak jönni gyülekezetekbe. Úgy, ahogy az apostolok élete megváltozott, egyenes emberek lettek, 3000, 5000, 10000, az egész világot a feje tetejére állították, azt írja az apostolok cselekedete. Mert ilyen életük volt. Ez legyen a mi titkunk is, kedves testvéreim. Ez a feltámadásnak az ereje. Ezt hozta el Krisztus számunkra. Fogadjuk el, tegyünk magunkévá. És csodákat fogunk átélni. Személyes életünkbe, családunkba, környezetünkbe. És erre van szüksége az egész magyar társadalomnak, a magyar népünknek. Ez ad nekünk jövőt, semmi más sem. A feltámadt Jézus Krisztus és a feltámadás ereje, hogy megismerjük őt és feltámadásának erejét, és hogy eljussunk mi is a halottak közül való feltámadásra. Pál apostol azt mondja tovább, az, ami eddig volt, a régi, azt elfelejtem, eldobom magamtól, de ami előttem van, annak neki feszülök, futok, célegyenest, küzdök, hogy elérjem hitem célját, lelkem üdvösségét. Isten segítsen, kedves testvéreim, hogy ne legyen hiába való az, hogy egy néhány napon át együtt voltunk, az ő üzenete hasson mélyen a mi szívünkbe, és változtassa meg egyen-egyenként minden ember életét. És imádkozzatok, hogy én is egyenes maradjak, Pál apostol is sokszor írja, imádkozzatok, értünk, hogy az igét úgy hirdessük, ahogy kell. Nem részrehajlás szerint, ahogy kell. Még ha megköveznek, akkor is. Hirdessük, ne az embereknek akarjunk tetszeni, hanem Istennek. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te példát mutattál arra, hogy mindenben a mennyei Atya akaratát tetted. Te nem kímélted a saját életedet sem, hanem odaadtad értünk, a mi bűneinkért. Feláldoztad magadat, hogy a te halálod által, Uram, mi is régi életünket halálba tudjuk küldeni. Meg tudjunk halni a régi, elrontott, atyáinktól örökölt, hiába való életmódunk számára. És ahogy feltámadtál te a halálból, úgy nekünk is új életre legyen, újjászületésre legyen lehetőségünk. Élesz újjá minket, Urunk, adj nekünk új életet, támaszd fel minket a sötétségből, a halálból, a bűnből, hogy előtted egyenesen járjunk. Hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák, hogy megváltott gyermekeid vagyunk, a te lelked vezet minket, és sok ember ezáltal hozzád jöjjön, megismerjen téged, a te feltámadásodnak erejét, a benned rejlő új erőt, hogy dicsőítsék a te szent nevedet. Jézus Krisztusért kérjük, hallgass meg. Amen.
Túrmezei Erzsébet, mit által? Egy hűnuszt hallok, elnémíthatatlan. Századokon át, új meg új alap van. Az énekes nem egyszer néptelen, nem is ő énekel, a kegyelem. És az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam, s a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj! Hit által. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félék, gyenge gyermek, roska, öreg, remegő szívű asszony. De nincs perc, hogy egy himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell, némítsen egyet, ezer énekel, új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha leborulok, hogy tisztán halljam, tele frissességgel, zengő csodákkal. Hallod? Hit által. Isten lelke vezényel. Egyet in, s új énekes lép elő megint. Így int neked, s így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem, s fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. S az örök kórus zúgva, zengve szárnyal, igen, hit által. Érzem, rajtam a karmester szeme, énekelnem kezdenek ellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobramásom, ezt az egyet zengés szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem, testvéreim hangja körülöl el. Nem, a himnusz ma sem némulhat el, legyen a dallam bármilyen nehéz. Szemünk a karmester kezére néz, és minden olyan könnyűvé válik. Így segít életelni, mint halálig. Szolgálattal, élettel és halállal, ma is, hit által.
egy vers pedig a nagymamáknak.
Csitajánő, hálaadás! Köszönöm Istenem az édesanyának, amíg ő véd engem benned sem utának. Körülbeszillasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem veste. Áldó teste lelke, csak életem válad, köszönöm Istenem az édesanyának. Köszönöm a lelki, melyből reggel este imádság számoltál gyermekiért este. Köszönöm a szívét, mert csak életem dobba, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság állat, Istenem, köszönöm az édesanyának. Te látod Istenem milyen sok az álva, aki igazodat oltalmazott állja. Leborulva kérde, gondolkodj el rájuk, hiszen szegényeknek nincsen a édesanyjuk. Vigasztal meg őket, áldó fegyelmeddel, nagy bánatokat te halt el, temesd el. Áld meg édesanyám járás átkelését, áld meg könyvmulatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben ellenszállad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem, legbuszkult imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Szereti Sándor, hogy itt állok. Hogy itt állok te előtted, édes drága nagymama, örömében ver a szívem, gyorsabban, mint valaha. Anyáknak évfordulót, ragyogva hív engemet. Azt hiszem, hogy angyaloknak csengettél csengetet. Azt csengeti, szedd most össze, szép szavakban, septiben, amit érzel. Oly gyönyörűen, mint nem tudná senki sem. Jó nagy anyám, nézem, nézem, szép hófehér hajadat. Nézem mosolygó két szemed, s a mondókám megakad. Mert hogyan tudnék megköszönni annyi szépet, annyi jót, sok játékot, édességet, cukrot, süteményt, diót? S hogyan tudnám megköszönni sok kedves, meleg szavat, mely ha rosszat is műveltem, ajkadról védőn fakadt? Nézd, szememből a könyv eldőlt, helyette most azt beszél, azt suttogja, és sokáig, s kerüljön el baj, veszély.
Pedig kérem azokat a gyermekeket, akiknek van édesanyjuk, hogy legyenek a kedvesek, jöjjenek, és itt osztogatni fogunk, jó, virágokat. Minden, szeretnénk, hogyha minden édesanya kapna virágot, jó, ezért jöjjetek és segítsetek, a gyermekek segítségek is van kérjük, jó. És nyugodtan alatt pedig lehet valamit személyen kezdődni, védetek is van.
Vagyunk most jóran, hozzád szállatom. Tudom, sokszor hívtalan, de ha másképp szóladom. Nem, ha nem azt kérem, hogy adni, nem tudom, nem figyeljem. Azt mondom, hogy szeretlek rád. Szeretlek. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit olyan én szeretnék, hogy szeretlek, a szívem csak ti. Szeretlek, Uram, hát a szívemből akar, hiszen mindent látsz el bennem, hatalmad olyan nagy szeretlek. Hogy áldott így, Uram.
sok áldást kívánok az édesanyáknak, és én úgy gondolom, és ezt hadd erősítsen meg tényleg, amit szeretnék mondani, én úgy gondolom, hogy a születésnap az egy fontos esemény az ember életében, de a születésnapon mindig fontos, hogy az édesanyákat ünnepeljük elsősorban, nem magunkat, mert az édesanyák azok, akik életük kockáztatásával hoztak bennünket világra. Úgyhogy akkor, amikor az emberek születésnapja van, akkor törekedjünk arra, nem magunkat ünnepeljük, vagy ünnepeltessük, hanem inkább gondoljunk egy pillanatra, egy picit édesanyánkra, szüleinkre, akik sokat fáradoztak értünk, és soha egy élet kevés ahhoz, hogy megköszönjük neki azt, amit kaptunk tőlük. Kedves testvérek, most pedig menjünk vissza, és elcsendesedve készüljük az úrvacsora vételre, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk.
Drága Úrunk, örömmel állunk meg ma előtted, és köszönjük meg ezt a három csodálatos napot. Köszönjük meg mindazt, amit kaphattunk tőled embereken keresztül, és köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki összekötsz bennünket, és te vagy az, aki valóban az életünkre nézve megoldás lehetsz. Köszönjük, Urunk, az igét, az ige közösséget, az ima közösséget. Köszönjük, hogy három napon keresztül arról hallhattunk, hogy a feltámadás ereje mennyire meg tudja változtatni az emberek életét, hogy már évezredek óta azt tapasztalhatja az ember, hogy milliók és milliók kaptak segítséget tőled, és milliók és milliók élete változhatott meg, szabadulhatott akár valóban, ahogy hallhattuk az igehirdetésben, az alkoholtól, a depressziótól, a prostitúciótól, a drogtól és sok más egyéb függőségtől. És Urunk, köszönjük, hogy te vagy a megoldás az emberi életre. És Urunk, olyan csodálatos megélni, átélni azt, hogy valóban egy kemény, egy ellenálló, egy bűnöktől terhelt emberi élet ilyen nagy változáson tud keresztül menni. És senki és semmi más nem tudja igazán megváltoztatni az ember életét, egyedül te. És az igének olyan formáló ereje van. És köszönjük, Urunk, hogy ma ez az ige hangozhatott. És köszönjük, Urunk, tényleg a sok ajándékot, amelyet meg se érdemlünk, így köszönjük a tegnapi harangkórust, az ő szolgálatukat. Köszönjük, Urunk, hogy valóban zenén keresztül is lehet dicsérni a te nevedet. Urunk, köszönjük református gyülekezetbe jött testvéreinket, Ábeléket, az ő szolgálatukat, és köszönjük, hogy ők is olyan önzetlenek, és ide szánják az időt, hogy megajándékozhassanak bennünket olyan élményekkel, amelyek olyan ritkaság számba mennek ebben a világban. Ma, amikor mókus kerék hajtásban érzi az ember magát, ma, amikor nem tud elszakadni a földtől, ma, amikor egzisztenciális veszélyben van az élet, és látjuk azt, hogy tényleg küzdenek a számlák kifizetésével az emberek, vagy a hitelek terhe nyom nagy súlyt az életükre, akkor is, Urunk, hirdethetjük azt, hogy mindennek rendelt ideje van a földön, és tudjuk azt, hogy lehet odaszánni az időnket, az életünket neked, és te gazdagon megáldod az emberi életet, a munkát, és gyümölcsözővé tudod tenni. És Urunk, látjuk azt, hogy emberileg mennyire próbálunk megfeszülni, hogy mindent megtegyünk, hogy jobban menjen, és mégis azzal kell szembesülnünk, Urunk, hogy nem megy jobban, ha megfeszülünk is, mert minden a te kezedben van, az időjárás is, a termés is, minden a te kezedben van, és jöhet bármelyik pillanatban egy fagy, egy jégeső, és minden emberi munkát elverhet. És azt láthatjuk, Urunk, hogy minden a te kezedben van. Urunk, kérünk azért, hogy lelkileg ott tudjunk lenni, ahol kell, és aztán ez a lelki ott lét tudja gazdagon megáldani a kétkezi munkánkat. Urunk, könyörgünk ezért a drága gyülekezetért, Mandabokorért, könyörgünk, hogy legyenek hitrejutások, megtérések, bűntől való szabadulások, bűnvallások, legyenek olyanok, akik elindulnak a Te utadon, és átélik a Te drága véred megtisztító erejét, átélik azt, hogy van a bűnből szabadulás, hiszen Te azért jöttél, hogy kereszthalálod és feltámadásod által eltöröld a bűn és a halál hatalmát. Urunk, kérünk azért, hogy erre az ismeretre, erre a hitre jussunk el minél többen, hogy aztán megtértként tudjunk a Te nevednek dicsőséget szerezni. Urunk, és ebben a közösségben szeretnénk sírni a sírókkal, együtt érezni a gyászolókkal, akkor, amikor vannak, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el hozzátartozóikat. Így szeretnénk, Urunk, hálát adni az 59 esztendőért és a 79 esztendőért. Hálát adni Szurovcsák Mihály életért, hálát adni Potocki Ilona életért, megköszönve mindazt, amit általuk adtál szeretteiknek. Könyörgünk a családtagokért, hogy adj számukra vigaszt, és adurunk, hogy ebben a nagy fájdalomban is belé tudjanak kapaszkodni egyetlen reménységbe, aki túlmutat halálon és gyászon, és az örök élet ajándékát kaphatjuk meg, hogyha benned hiszünk, hogyha rád építjük az életünket. Urunk, szeretnénk hálát adni Özvegy Szabó Józsefnért, Gönci Juliannáért, azért a 91 esztendőért, amit adtál számára is. Olyan öröm számomra, hogy halála előtt néhány héttel találkozhattam vele, és olyan benyomást szerezhettem, hogy van benne reménység, és teljesen más reménységgel itthagyni mindent, reménységgel eléállni a halál elé, és reménységgel várni az elköltözést, a csomagolást, reménységgel tekinteni úgy előre, hogy valaki vár bennünket oda át. Köszönjük, hogy az élete ezt tükrözhette, és így köszönjük meg a 91 esztendőt, és könyörgünk a családtagokért, hogy adj számukra is ilyen reménységet, hogy így tudják élni mindennapjaikat. És Urunk, szeretnénk könyörögni betegekért, szeretnénk könyörögni azokért, akik most kórházban fekszenek, vagy éppen szeretett otthonban, így könyörgünk két testvérünkért, hogy áld és oltalmazd meg őket, ahol vannak, és adj erőt számukra elhordozni a betegség fájdalmát. És Urunk, ahogy sírunk a sírókkal, úgy szeretnénk örülni az örülőkkel, így szeretnénk eléd vinni a születésnaposokat, megköszönve mindazt, amit valóban kaphattak az életben, akár fiatalon, akár idősebben. Szeretnénk, Urunk, eléd vinni az édesanyákat, és valóban emlékezni az ő életükre, hálát adni mindazért, amit rajtuk keresztül kaphattunk mi gyermekek, megköszönve a nagymamáknak is a hűségét, a szeretetét, az imádságát, hogy igyekeztek ők is példát mutatni és hozzád vezetni. Urunk, őrizd meg őket is. És örülünk az örülőkkel akkor, amikor házassági évfordulóra emlékezhetünk, azért az 54 évért, amit Leocki András és Priscsák Erzsébet élete tanúsíthatott, azt a hűséget, megköszönve mindazt, Urunk, amit ők példában elénk adtak gyermekek elé. Urunk, áld meg az ő közös életüket, és Te erősítsd az ő testi gyengeségeiket, betegségüket, hogy egészségesek lehessenek. Urunk, sok minden van bennünk, sok minden van a szívünkön, de Urunk, az, ami a leginkább nyomja a bűn terhe, ha szeretnénk most letenni eléd az úrvacsorában, és szeretnénk, Urunk, letenni mindazt, ami ott nyom bennünket, amikor megszólal a lelki ismeret, vagy valami több, amikor a te lelked világossága leleplezi bennünk a bűnt, a gyarlóságot, a mulasztást, a kudarcot. És Urunk, add, hogy az úrvacsorával élve átélhessük a feloldozást, átélhessük a te kegyelmedet, és hisszük azt, hogy mindazok, akik megvallották a bűneiket, azok tényleg újat kezdhetnek veled. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, add a te világosságodat, hogy megértsük, hogy van a bűnből szabadulás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Uram, te hozzád futom, élő vízben szonyazom, közelséged úri jó énéken. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged úri jó vénéken. Kérlek, ne menj előtted, légy mindig segítséged, úgy kívánok téged, Istenem. Nagyon szeretlek téged, Jézusom. sokszor hívtalak, de ma másképp szól-e ma? Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit olyan így szeretnék. Amit szeretlek, a szívem csak tiéd. Szeretlek, Uram, hát szívemből akar, hiszen minden persze bennem hatalmas.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünknek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el békességgel, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonságot az ő szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Végezetül pedig vegyétek Isten áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Amen. Szeretett testvérek, ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni az ige szolgálatot.
Szeretett testvérek, köszönjük a szolgálóknak a szolgálatot, köszönjük, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és köszönjük Istennek, hogy munkálkodik közöttünk és bennünk, és az ő munkája, ez nem a gyengeség jele, a könny és a sírás, hanem annak a jele, amikor valamit Isten megtör, és örömöt ajándékoz a szívbe, és Isten előtt a töredelmes szív a kedves, és hiszem azt, hogy bízunk abban, hogy Isten áldása van ebben a közösségen, az úrvacsorán, valóban Krisztus testét és vérét veszük magunkat, ahogy ezt az ige is mondja, és köszönjük a szolgálóknak, hogy eljöttek közénk ilyen messziről és közelről, és köszönjük Istennek, hogy fontosak vagyunk neki, és szeret bennünket, és áldását akarja ránk kiárasztani. Tegyük le minden bűnt, ami bennünket megkörnyéket, és ami terhel bennünket, hogy igazán szabadok lehessünk, és igazán az övé, és az ő szolgái itt Mandabokorban, és a környéken, és Nyíregyházán, családunkban, munkahelyünkön, és a gyülekezetünkben, és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és mindenki mást is, akik nem jöttek el, hívogassunk másokat is, hogy együtt tudjunk lenni áldáson és örömben a következő alkalmakon is. Isten áldja őket. Erős fáradt és
nekem nincs más
alatt. Nekem nincs más alatt.